Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, vagy szép napot, most már 9 óra után vagyunk, 10 perccel megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, december 10-e van, és kedd reggel, így azt hiszem, mindent elmondtam, bár egy kicsit ilyen zavaros sorrendben. Ács Gáborral vagyunk itt.
És Gede Balázsa.
Így is van, és a kedves hallgatókkal, akik írnak nekünk a 0636-980-980 SMS, WhatsApp, Viber számra, gyorsan nézem, hogy van-e valami kihagyhatatlan. Ja, hát ebben a súlymérős rendszerben miért kell feltalálni a spanyol viaszt? Van ennek nyugati példája is, teszi fel a kérdését a kedves hallgató. Aztán egy furcsa dolgot ír egy másik, hogy van egy kérdése, szoktam azt csinálni, amit a szakértő is javasolt, hogy csak minimális pénzt tartok a PayPal-on, és csak akkor is annyit töltök rá, amennyiben a kiválasztott áru kerülni fog, de a magyar bankszámláról PayPal-ra történő utalás sokszor napokat vesz igénybe. Előfordul már, hogy közben annyit romlott a forint árfolyam, hogy már nem is tudtam megvenni a kívánt terméket. Ötletek, hogy ezt a problémát hogy lehet megoldani?
Régen PayPal-oztam, úgyhogy nem tudom, mondjuk de akkor igen. Egyből ment, nem volt vele.
Hát a forint az egyből megy, lehet, hogy a devizás átalakítás az, ami egy kicsit
hát
időigényes.
Akkor többi hallgatótól kérünk választ erre,
nem
mert
tudom. Igen. De egyébként az ötlet jó, erről. És valaki kérdezte, hogy a virtuális kártya azonos-e az ilyen ideiglenes vagy alkalmi kártyával, ugye hát van olyan, ami egy ilyen generált kártyaszám és egy vásárlásra jó.
Nem azonos.
De van olyan bank, ahol van egy virtuális szám, amire ugyanígy ráutalsz valamennyit, és akkor egy ahhoz kapcsolt virtuális kártyával vásárolgatsz. Ez két sztori, de mind a kettő jó arra, hogy
hát nekem is az jutott eszembe, amit a hallgató ír, egyszerűen én erre Revolutot használok, őszintén szólva.
Igen.
És annyit töltök rá, amennyi kell, egyedül a hétvégén kell erre egy kicsit odafigyelni, nem?
Igen, azt hiszem. Na jó, menjünk tovább, mert egy olyan dologról lesz, amit én annyira sajnáltam, amikor összetalálkoztam vele, hogy nem lett.
Ellövöd most, vagy a szignál után?
Nem, a szignál után.
Akkor csak spoilerezel, jó?
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Igen, és ez a csatorna a Nagykörút helyén. Ez szenzációs lenne. Rejter Ferencre fogunk emlékezni, 150 éve hunyt el a Fővárosi Közmunkatanács első főmérnöke, aki egyébként egy hajózható csatornát akart építeni a mai Nagykörút vonalán, a Margit híd környékétől körülbelül a Csepet-szigetig is. Itt volt is azt hiszem egyébként egy ilyen kis ága, valami kis csatornája a Dunának, de már mindjárt megnézzük a részleteket Katona Csaba történés segítségével, aki itt a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és az információ helyes, tényleg volt egy ilyen, tehát a ötletem a semmiből jött. De más kérdés, hogy nem valósult meg, és Rejter Ferenc abban sajátos helyzetbe került, hogy bár rengeteg maradandó alkotása van, de a legtöbben mégis onnan ismerik, hogy ezt a csatornát tervezte, tehát én meg nem valósult terve alapján ismert a neve, jól lehet azért egy csomó minden meg tudott csinálni.
Igen. Na nézzük is meg akkor a munkásságát, életét, hogy hogyan, milyen dolgokban vállalt ő kulcs szerepet.
Annak apropóján emlékezünk rá, hogy 150 éve hunyt el, igen.
Így van, az életrajzi adatait tekintve, ha keretbe foglaljuk az életét, akkor látni való, hogy alig 60 év adatott neki. 1813. március 1-én Temesváron született, és aztán 1874. december 9-én halt meg Budapesten. És hogyha szigorúan a adatokat nézzük, akkor az nem hangzik annyira izgalmasan, mert hát a Országos Építészeti Főigazgatóság mérnöke, aztán pedig a Helytartó Tanács Építészeti Hatóságának a főmérnöke, aztán pedig a Fővárosi Közmunkák Tanácsának a szakosztály főnöke. Ez nem az életrajz, amiről az ember elkezd remegni, hogy Istenem, csoda izgalma. Viszont egy kiváló szakemberről beszélünk, egy percig se felejtsük el, és hát nézzük meg, hogy mi mindent tett tőle az asztalra, és persze térjünk ki a meg nem valósult dolgaira is, mert valóban egy roppant izgalmas történet ez a csatorna. Uh-huh. Szóval a következő a helyzet, hogy ugye egy polgárosodott városba született, ugye Temesvárom, Temes megye székhelyén, és elég jó iskolákat végez, nevezetesen az Institutum Geometricumban jár, ez a Mérnöki Intézet, a lényegében a Műszaki Egyetem jogelődje. Tehát a legmagasabb szintű képzést kapja meg, és aztán valóban az Országos Építőügyi Főigazgatóságnál kezd dolgozni. Itt van egy Hieronymi Otto nevű vízimérnök, aki mellett dolgozik, ő a mestere igazából a gyakorlatban, és részt vesz a Tisza és a Maros térképezési és szabályozási munkálataiban, tehát a vízzel kapcsolatos tervek azok itt már nagyon hamar befigyelnek az ő életében. De sok oldalú tapasztalata tett szert, mert például a Pozsony-Nagyszombat lóvasút építésében is közreműködik. Tehát fiatal mérnökként ugye elég hamar oda kerül a tűz közelébe. És aztán a helytartó tanácsnál, ama bizonyos gonosz helytartó tanácsnál dolgozik, amit annyiszor szoktunk emlegetni március 15-én, ugye Budára a helytartó tanácshoz nyitta Sopes Tancsics börtönét. A szakértelmét pedig jelzi, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy 1848-49-ben is számít rá a Batthyány kormány, de 1851-től meg a Budai Építészeti Hatóság főmérnöke, tehát igazából a politikus szakembert azt minden és mindenki igyekezett a maga javára hasznosítani, kiaknázni az ő tudását. És igazából innentől kezdve folyamatosan úgy dolgozik, hogy nyomot hagy a városon. Hát 1850-es években elég nagy igény van olyan épületekre, mint börtönök meg kaszárnyák. Hát többek között ilyen dolgoknak a tervezésében vesz részt, mint a Váci Fegyház vagy a Lipót-mezői elmegyógyintézet. Tehát ezek nem szoktak eszünkbe jutni róla, de ebbe is részt vett. Uh-huh. Viszont mi az, ami abszolút maradandó munka az ő időszakából? Hát kérem szépen, a Dunai rakodópartok kiépítése az ő nevéhez fűződik, Hieronymi Ottóval, mesterével együtt. Tulajdonképpen ő építi ki a Rudolf rakpartot, ez ma a Széchenyi rakpart, meg a Ferenc József rakpartot, ez maga a Belgrád rakpart. Tehát ha csak ennyit tett volna, akkor Budapest városképén a mai napig nyomot hagyott volna.
De akkor magában. Gondolom még nem a nagy autóforgalom elvezetése volt a céljuk.
Nem, abszolút nem, mert elsősorban a nagyon fontos volt ebből a tekintetben, az részben az, hogy szabályozott legyen a város, tehát jól nézzen ki, meg hát ne felejtsük el, hogy a Dunától védeni kellett a várost. Ez egy nagyon lényeges dolog. Ugye 1853 és 66 között ez az a partvédmű, így hívták akkor, az közlekedési, kereskedelmi, városfejlesztési, városrendezési szempontból is meghatározó jelentőségű. Autóforgalommal még nem kell megküzdeni, az a késői utódi problémája lett. És ugye nem véletlen, hogy ezek a rakpartok ma műemléki védettséget élveznek. Tehát építészettörténeti emlék is.
Igen.
És aztán ő az, aki egyébként kidolgozza egyebek mellett a budai vár rendezésének és szépítésének a tervét, és úgy, hogy folyamatosan tanulmányozza London, Párizs, Berlin, München város építészetét. Ő az, aki szorgalmazza az Andrássy út kiépítését, és hát így születik meg az a gondolata az ő fejében, hogy jó volna egyszer megcsinálni a Nagykörút nyomvonalán a csatornát. Nagyon komoly terveket készít erre nézést, hogy egyrészt ez látványos volna, a közlekedés szempontjából se volna utolsó, meg gondoljunk abba bele, hogy egy nagyvárosnak mekkora vízigénye van, és tulajdonképpen a vizet be lehet nevezetni, úgymond a város kellős közepébe. Ez ugye teljesen érthető, hogy
teljesen.
Mit kell tudott érvelni. Viszont a helyzet a következő, egy nagy hátránya volt az ő tervének, az anyagi fedezet. Iszonyatos drága lett volna egy ilyet megcsinálni. Tehát az egyetlen dolog, amit igazából ez megbukott, az volt, hogy egyszerűen nem vállalta senki, hogy azt a pénzt kifizesse, amiben kerül. Aztán pedig teljesen megváltozik a koncepció Budapest fejlesztését tekintve, de még ne szaladjunk ennyire előre. A következő a helyzet, hogy 1865-ben lesz a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a székfoglalója ennek a csatornának a tervéről szól, tehát amit ugye ő tervezett. Viszont aztán nem ezzel foglalkozik, mert 1867-ben sor kerül egy olyan dologra, hogy megkoronázzák Ferenc Józsefet. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog Ferenc József koronázása, mert azzal, hogy az uralkodónak a fejére illeszti a koronát, az esztergomi prímás érsek, meg Andrássy Gyula miniszterelnök, az a Andrássy Gyula, akit ugye ő nevez ki miniszterelnöknek, miután 1849-ben halálra ítélték a nevében. Szép történet,
igen.
Ugye?
Igen.
Van egy anekdóta, ami vagy igazi ebben a formában, vagy nem, de ez így hangzik, hogy amikor kinevezi 67. februárjában miniszterelnöknek Andrássy Ferenc József, azt találja neki mondani, hogy engedje meg kedves Andrássy, hogy kifejezzem örömmel, mert igazából boldog vagyok, amiért magát nem akasztottuk föl 49-ben. És erre Andrássy azt válaszolt, hogy felséged örömérnél talán csak az enyém lehet nagyobb.
Igen.
Igen, és egyszer már mesélted, Csaba, ez annyira jó. Igen, úgyhogy örülünk, hogy is.
Ez egy jó történet.
Igen, abszolút, igen.
Szóval a sztorinak a lényege mégiscsak az, hogy Ferenc József koronázása az azzal is jár, hogy az uralkodó transzparens módon beismeri, hogy nem volt teljesen szabályos az ő uralkodása. Azért mérlegeljük ezt a dolgot, hogy azért Deák Ferenc és társai, hogy becsempészik a kiegyezésbe ezt is, hogy hát tulajdonképpen így egy nyílcini elismerés. Na és hát meg kell szervezni ezt a koronázást. Na és ki kapja ennek a mérnöki feladatait? Lejter Ferenc, mert például ilyen dolgokat kell neki megvizsgálni, hogy amikor a koronázási menet átmegy a Lánchídon, akkor elbírja a híd ezt a menetet. Úgyhogy egész egyszerűen előző éjjel tesztelte a hidat két lokomotívval, a terheléses próbát azt nem más végezte el, mint Lejter Ferenc, és hát annyira jól sikerült neki mindent megszervezni a koronázáson, hogy mindjárt ki is nevezték minisztériumi tanácsossá, sőt nemesi rangra emelték temesi előnévvel. Tehát egy szépen ívelő karrierről beszélünk.
Hát ez ennek oda? Nem kellett volna, hogy növelje az esélyt, hogy a nagy projektjét végig tudja vinni, hogy finanszírozást szerezzen a csatornára?
Azért nem kellett, mert Andrássy Gyulának nagyon más elképzelése volt a városról. Következő a helyzet, hogy 1870-ben létrehozzák a Fővárosi Közmunkák Tanácsát. Ugye a főváros még nincsen már olyan értelemben, hogy Budapest majd 1873-ba kerül fel a térképre az egyesített formájában. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának a feladata pedig, hogy világvárossá fejlesz-e Budapestet, sőt hagyják, hogy világvárossá, hanem a birodalom fővárosává. Ugye ne felejtsük el a monarchiai birodalom, és Pestet úgy akarja Budapesté fejleszteni Andrássy Gyula, hogy az egyenrangú társa Bécsnek, nem kettes számú főváros, hanem egyenrangú. Tehát akkor arról beszélünk, hogy Budapest milyen nagy, mindig gondoljunk arra, hogy nem idézőjelben csak Magyarország fővárosát teremtették meg, hanem a birodalomét. Na most, Andrássy elképzelése pedig teljesen egyértelmű, hogy akar egy sugárutat, ez lesz a mai Andrássy út, akkor ugye a sugárút. Ugye Bécset utánozzák, Bécs vagy Párizs természetesen, mert mi mást. És akar egy nagy körútat a bécsi ring mintáján, és innentől kezdve nincs kérdés, hogy mi fog történni a körút nyomvonalával. Tehát egy teljesen más városfejlesztési koncepció. Egyébként magáról a Fővárosi Közmunkák Tanácsáról annyit, hogy a mindenkori elnöke, a mindenkori miniszterelnök volt adott esetben ugye Andrássy. Ami azért mutatta, hogy ez a intézmény, ez a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, ez elvileg össze kellett, hogy hangolja a főváros meg a kormány működését, de vitathatatlan volt, hogy a kormány dominanciája érvényesült, tehát miközben úgymond jogilag a mezoszférában helyezkedett el, gyakorlatilag azért a kormányzat egy nagyon hatékony érdekérvényesítő eszköze volt. És hát Lejter Ferencnek bizony kiemelkedő szerepe van részben abban, hogy létrehozzák magát a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, de kiemelkedő szerepe van a nagykörút kiépítésében és a sugárút kiépítésében is. Tehát megint csak egy emberi tényező, hogy neki volt egy grandiózus terve, ami nem valósult meg, húgy tetszik, dugába dőlt, de innentől kezdve nem azt mondta, hogy na, akkor én most keresztbe teszek ezeknek a dolgoknak, vagy sötét órák nyomán mindenféle lelki problémákkal küzdök, vagy elmegyek serial killernek, vagy nem tudom mi, hanem egész egyszerűen akkor egy másik koncepció mögé állt be, és azt szolgálta teljes mértékig. Na most a következő a helyzet, hogy sajnos nem adott neki hosszú élet. Ugye itt a halál évfordulóján emlékezünk meg róla. Hát alig múlt 60 éves, amikor valószínűleg azért is, mert eszméletlen munkatempót diktált magának, csak úgy, mint ugye Boros Gábor, a vas miniszter, aki szintén fiatalon, sőt jóval fiatalabban halt meg. És így váratlanul ért véget az ő élete. Egyébként a ma fiumei temetőben nyugszik, de nem ott volt eredetileg eltemetve, hanem Budán temették el, csak amikor felszámolták azt a temetőt, akkor átvitték őt ide. És még egy dolog vele kapcsolatban, tehát azt gondolnánk, hogy ilyen megfeszített munkatempó mellett ő egy legény ember volt, de nem az volt, hanem a következő a helyzet vele. Bizony volt neki egy felesége, egy Lejtner Mária nevű hölgy, aki szintén 1874-ben halt meg, ugyanabban az évben, és kérem szépen, ők összesen 6 gyermeket neveltek, Máriát, Angerikát, Gizellát, Ödönt, az ifja Ferencet és Ilonát. Tehát el lehet róla mondani, hogy volt egy kiegyensúlyozott normális család élete, és emellett tudok kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtani, azt gondolom, hogy ez legalábbis mintaszerűnek nevezhető, csak hát bár élt volna tovább.
Igen.
Igen. Csaba, azt még el tudod mondani, hogy ha megvalósult volna, nyilván nem sok értelme van, de hogy ezt olyan Velence mintára képzelte el, hogy hidak ívelnek át, és ha jól közlekednek rajta, vagy hogy milyen lett volna?
Igen. Tehát a következőképpen nézett ki a dolog, ugye a hidakat mindenki biztosítani kellett volna, hogy át lehessen menni egyik oldalról a másikra. Tehát ilyen, nagyjából képzeljük el a Canale Grande-t Velencében, tehát körülbelül így. A másik dolog, hogy természetesen közlekedni is lehessen rajta különféle vízi járművekkel, mert hiszen egyrészt a közlekedés kellett volna biztosítani, mond a személyforgalmat, de nagyon-nagyon fontos szerepe lett volna abban is, hogy az áruforgalmat. Tehát képzeljük el, hogy a nagykörút, ami nem csak a úgymond a közlekedési ütőere Pestnek, tágabban Budapestnek, hanem hát egy nagyon fontos gazdasági útvonal is, hiszen két oldaltól szorokoznak a különféle boltok, áruházak, kávéházak, vendéglők. Hát innen bizony biztosítani lehetett volna a különféle készleteknek a oda, illetve az elszállítását. Úgyhogy nem pusztán arról van szó, hogy egy turizmikai szenzációt talál ki, hanem ezt logisztikailag is jól átgondolta, csak annyira tetemes költségekkel járt, hogy végsősoron tényleg emiatt került le a napirendről, aztán pedig a András Gyula-féle koncepció miatt végképp háttérbe szorult ez az ötlet.
Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük.
Abszolút, igen. Egy ilyen látványtervet jó lenne látni, hogy egy ilyen fantázia tervet, hogy hogy nézett volna ki akkor.
Ilyeneket lehet látni. Aha. Ilyeneket lehet látni, készültek. Na. Csinált ilyeneket. Úgyhogy érdemes akár a Google-a barátunkat is igénybe venni, de hát a Budapest Főváros levéltárában és más helyeken azért bele lehet futni szépen a látványtervekbe. Fantáziát nyugodt elő lehet venni, jó szívvel javaslom mindenkinek.
Nagyon klassz, köszönjük szépen. Szép napot neked, Csaba.
Én köszönöm, és még egy kötelezettségem maradt. Az nevezetesen, hogy elmondjam, hogyha valaki január 9-én meg akarja hallgatni a Rejtő Jenő estet, amit múlt héten megtartottunk, akkor az tájékozódja az örömfőzés.hu oldalon, mert hogy elég jól sikerült. Jövőbe ismétlünk.
Akkor ez a következő. Aha, folytatódik. Okay, szuper, oké. Okay, még majd erről kifaggatunk. Oké, okay, köszönöm.
Köszönöm szépen.
Szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 150 évvel ezelőtt elhunyt Rejter Ferencről, akinek volt egy ilyen víziója, hogy a Nagykörút helyén csatornát építsem.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kicsit eklektikus lett a szignál,
de lett, azon... Meg lett simogatva az eleje,
de
ennyi.
De mit sem változtat, egy kiváló szakértővel fog beszélgetni. Boró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mindenki. Nem vagy olyan lendületes, levágtuk most.
Mindenki a szívéhez kap, hogy hogy? Szilárd, nem csak csütörtökön? Itt van kedden.
Mi újság?
Hát elindul itt az ünnepi időszak, aztán már cserélgetni kell a bejelentkezéseket.
Igen, ez ismerős. Abszolút. Na nézzük, mi a helyzet a börzén, mit csinál a forint, mit csinál Európa, mire várunk?
Jól érzi Balázs, hogy nem vagy elég lelkes?
Nem érzi jól.
Nem
abszolút jól. Lelkes vagyok, és lendületes is vagyok, és vidám is vagyok, ha bár a BUX éppen nincs olyan jó formában, de azt gondolom, hogy ez nem annyira belső indítatású, hiszen egész Európában inkább mínuszokat lehet látni. Ugye tegnap Amerika is korrigált egyet, és úgy tűnik, hogy ezt most leköveti az Európa. A piac is 0,2-0,3-0,4%-os csökkenéseket mutatnak Európa főbb indexei, és nagyjából ezt a vonalat tudja magáénak a budapesti értéktőzsde is, ahol most 0,3%-os a csökkenés. Elkezdhettem volna úgy is, hogy megijedt a BUX Index a 80 ezeres álomhatártól, mert reggel még döntöttünk egy csúcsot 79.872 ponton, de aztán onnan egyértelműen lefelé vette az irányt, és most 79.600 pontnál jár az index, és hogyha megnézem a blue chipeket, akkor igazából egyedül a Magyar Telekom az, ami zölden jelenik meg a képernyőn, vagyis pozitívban van. Ott ugye volt egy apró, mondhatjuk talán, hogy jó hír, ugye a Telekom lezárta azt az 5 éves mobilhálózat modernizációs programját, amelyen az összes bázisállomását felújította, illetve 5G kompatibilissé tette. Ennek köszönhetően most 1312 az árfolyam, ez 0,15%-os árfolyamemelkedést jelent, és akkor a többi blue chipünk MOL 0,7%-os mínuszban, 2640 forinton volt az utolsó kötés, OTP minimális 30 forintos csökkenés után 21.900 forint, és a Richter 0,4%-os csökkenéssel 10.660 forinton van jelen pillanatban, úgyhogy amint említettem, nagyjából az európai hangulatot követjük le, és ennek köszönhetően van most kis korrekcióba a tegnapi rekord után a BUX Index.
Uh-huh. Az inflációs adat gondolom nem számított, mert most teljesen megfelelt a várakozásoknak, ugye?
Igen.
Így van, a várakozásoknak megfelelően alakult 3,7%-on, nem megnéztem a részletes adatokat, és igazából nem volt benne semmi olyan meglepő, amire rá lehetne most ugrani, úgyhogy nem érződött a piacban ez a mozgás, és igazából a forint mozgásában sem volt érzékelhető ez a magasabb inflációs adat, mármint a korábbiakhoz képest magasabb, hiszen folytatódik a forintnak az az erősödési lendülete, amit az elmúlt napokban, sőt mondhatjuk, hogy a pénteki Fitch döntés óta egyértelműen látható. Most jelenleg 410,60-nál jár az euróforint, és 390 alá került a dollárforint is, úgyhogy ott mindenképpen azt gondolom, hogy jó hírnek tekinthető és jó tendenciának tekinthető ez. Én továbbra is optimista vagyok a forinttal kapcsolatban ezekről a szintekről is még.
Hát de még meddig?
Hát ez nagyjából ahonnan jött a 10 és 400, mert 10 és 15 közé szorult, és ugye rosszabb hírekre kóstolgatta a 15-öt, jobbakra meg 10 közelébe, szóval azt mondod, hogy itt most letörhet, tehát elindulhat az erős irányba?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye itt jönnek még évvégén kamatcsökkentések, akár Amerikából, akár az LKB-tól.
Onnan már talán a héten.
Igen, így van.
Igen, úgy, és ugye ezek... az, hogy mi megálltunk, ők meg csökkengetnek, ugye azért az a forint prémiumot javítja, ami támaszthatja a forintot.
Uh-huh. Így van, úgyhogy ezek szerintem mind abba az irányba hajthatják a befektetőket, hogy inkább visszatér a kicsit optimistább hangulat a forintra. Ugye én korábban is azon az állásponton voltam, hogy itt inkább egy pánikszerű, már túlzó eladói nyomás került a forintra. Ennyire azért nem volt rossz a helyzet, de nyilván a 400 áttörésével megindult egy olyan lendület, ami nehezen állt meg, de most, hogy talán már látható a fordulat, és kirajzolódik grafikonon is, technikailag is megerősödhet, akkor én azt gondolom, hogy ebből jöhet egy jobb évvégi zárás.
Oké. Hát így legyen.
Megnézzük, köszi szépen.
Köszönjük.
Köszönöm, szép napot.
Szia neked is, csáó, szia. Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel néztünk rá a tőzsdékre.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a
Na, nem adjuk fel, most már biztos, hogy ott van a telefonvonalunk túlsó végén, Füra Nikó. Jászori, már
igen, jó
reggelt kívánunk. Mindenképpen szeretnénk ezt megbeszélni, ezt a nagy bulit, hiszen ugye 20. éves az Örkény Színház, már mint ezen a néven, és ennek apropóján lesz egy jó nagy buli május 23-án a Papp László Budapest Sportarénában, amikor csak eddig jutottam már, akkor kikerekedett a szemem, hogy hát azért ez elég ritka, hogy egy ilyen színházi évfordulót, egy ilyen nagy volumenű, egy ilyen nagy rendezvény térben ünnepeljenek meg. Hogy lesz ez? Milyen esemény lesz ez? Vagy mi várható, és kinek? Kiknek főleg?
Jó reggelt mindenkinek! Hát ez egy ilyen hét országra szóló, egyszeri és megismételhetetlen alkalom lesz május 23-án az arénában. Hát mi mertünk egy nagyot álmodni, és azt abból kiindulva, hogy így a 20 év alatt, egész pontosan 24 év alatt, mert azért ez a folyamat, ez már 2000-ben elindult, hogy ennek kapcsán talán szeretnek bennünket annyian, vagy megszerettek bennünket, és járnak hozzánk annyian, hogy egy ilyen különleges esemény alkalmával, amiben hát igazi Gesamtkunstwerkről beszélhetünk, mert lesz benne zene, film, színház, emlékezés, jövőbenézés, tehát egy ilyen egész kavalkád lesz a színház részéről, a kollégáimmal megpróbáljuk, és ezt bizonyára sikerülni is fog, hogy ezt felejthetetlenné tegyük, ezt az alkalmat. Szóval mindenkit, aki velünk akar örülni, és aki egyáltalán, aki tud rólunk valamit, vagy nem tud rólunk, mindenkit szeretettel várunk, mert egészen egy kivételes alkalom lesz.
Nagyjából összeállt már a program, vagy az még szervezés alatt állt, és egy nagy össznépi összeborulás alapján állt össze, hogy ki mit csinálna szívesen, vagy volt azért egy nagy vezér, aki nagyjából elmondta, hogy ki éppen milyen stílusban, milyen produkcióban vegyen részt. Szóval hogy zajlott maga a folyamat, a gondolkodás hát, arról, hogy hogy nézzen ki?
Az örkénykertes rendezvényeink, ugye mi nálunk a minden évadnyitó ünnepélyes kezdése ott a Madács téren, ezeknek a tapasztalataiból, több mint 10 éves múltra tekint vissza, hogy ebből kiindulva azért mindnyájunknak van sok minden, ami ugye szívecsücske, és amit elénekelne, vagy elmondana, és hát ebből válogatunk. Nyilván van egy gondolati íve, és egy összeszedettség, egy szerkesztése, de ez most éppen körvonalazódik, és így mindenki próbálja felidézni azt, hogy mi lenne leginkább testhez álló és kedvére való ezen az estén.
Uh-huh. És hol tart a folyamat? Ezek szerint még...
Hát a válogatás, meg egyáltalán, hogy az opciók, hogy most XY ezt énekelte, meg ezt énekelte, és akkor melyik lenne az, ami szívéhez mégis közelebb álló lenne, de hogyha mégsem az lesz, akkor az este, illetve a hely szempontjából és az alkalom szempontjából melyik volna jobb, tehát egy ilyen csemegézgetés és válogatás folyik azokból, amiket mi előadtunk így az örkénykertes, meg egyéb előadásaink folytán.
Uh-huh. Gondolom az aréna több helyszínre lesz osztva, és valahogy úgy zajlik ez, ugye? Mert hogy itt van zene, film, színház, mindenféle...
Ez nem megosztott lesz, nem? Hanem hogy egy felületen próbálunk majd...
Egymás után.
Egymás után, mint egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kulturális revű és egy ilyen kulturális fiesta formájában megnyilvánulni ott az arénában majd május 23-án, ami azt gondoltuk, hogy olyan nagyon-nagyon messze van, de egyáltalán nem.
Az ilyen dátumok nagyon gyorsan jönnek velünk szembe, igen, amikor szervezni, dolgozni kell valamit.
Hamar itt lesz a nyakunkon, az biztos, tehát már elkezdődött ennek a szervezése, már abban a pillanatban szerintem még tavaly nyáron, amikor ennek az ötlete felszínre került, már akkor elkezdődött ez, az ezzel való foglalatosság.
Van bármi köze, hogy a 20 éves jubileumon túl ahhoz, hogy az alapító igazgató Mácsai Pál most éppen átadja a helyét utódjának, tehát van ez a váltás a színház életében, mert ugye Gáspár Máté követi őt az igazgatói poszton, vagy ez teljesen független attól?
Mármint, hogy ennek a rendezvénynek van ehhez köze?
Igen, ez a váltáshoz, vagy kvázi így ezt a 20 évet keretbe foglalni, ami Mácsai Pállal függött össze,
hát,
úgymond.
Ez szerintem egy véletlen egybeesés, ez a színházról szól, ez most nem erről az igazgatóváltás, vagy erről az adminisztratív lépésről szól, hanem arról, hogy ami összeköt bennünket a közönséggel, meg egyáltalán erről a kapcsolatról, erről a folyamatról, amit velük csináltunk végig 20 éven keresztül, erről a nagyszerű történetről, ami így elindult 20 évvel ezelőtt, és most ennek szeretnénk együtt örülni.
És megelőlegezni a következő 20-at is, gondolom.
Hát nyilván, csak majd ha most elkezdjük azt is szervezni majd, de hogy mondom, hát ez a közönség nélkül mi nem létezünk, tehát azért minél többen tudjanak róla, annál inkább fenntart bennünket, mint egy ilyen óceán a közönségnek a szeretete és a érdeklődése.
Uh-huh. Szóval ez egy egyszeri alkalom lesz, megismételhetetlen részeket sem nagyon játszanak, se előtte, se utána, ez egy...
Nem, ez ebben a formájában ott és akkor és soha többé.
Uh-huh. Nagyon
vagy 20 év múlva lesz. Ez egy másik, de nem így.
Persze, igen. Oké, nagyon köszönjük, és tényleg erőt, kitartást a szervezéshez, és nagy sikereket hozzá.
És köszönjük az elmúlt 20 évet is, és
igen.
Okay.
Köszönjük
szépen.
Minden jót, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Füra Anikó Jászai Mari díjas színésznővel, érdemes művésszel, a Halhatatlanok társaságának örökös tagjával, az Örkény Színház társaságának tagjával beszélgettünk. Azt írja egy hallgató: hallgatom a beszélgetést, és lelki szemeim mellett látom, hogy Fiona mesél a hetet hét országra szóló buliról.
Nézd, és annyira imádom, és
igen.
Annyi hang és annyi film beugrik, amikor ez... meghalom.
Van akinek az ugrott be
és őrület, úgyhogy sorolhatnám, hogy még hány, igen, hang fantasztikus, de ez csak az egyik része az ő művészetének, úgyhogy örülünk, hogy Fül Anikóval beszélgethetünk itt a műsorban.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Na, hát ennyi fér bele. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap majd lesz egy másik Millás reggeli. Most viszont elpályázunk, és mit tanulni mond nektek híreket, utána jobbnál jobb programok itt a Rádió Café 98.0-án. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, holnap találkozunk. Sziasztok!
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem. Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.